Ezen a szombat sabbatvai Ravaneshmar Mózesnek a hivatalba lépéséről beszélhetünk, Mózes második könyvének a 6. fejezetének a 2. versétől olvasnám. Az Isten pedig szól a Mózeshez, és mondanéki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint a mindenható Isten, de én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Szövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kánaán földjét, az ő tartózkodásoknak földjét, amelyen tartózkodjanak. Fohászkodását is meghallottam az Izrael fiának, amiatt, hogy az egyiptombeliek szolgálata szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről. A napok előtt mondd meg az Izrael fiának, én vagyok az Úr, és kiviszlek titeket egyiptom nehéz munkájáról, és megszabadítalak titeket az ő a szolgálat. Juktól, és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által, és népemmé fogadlak titeket, és istenetek lészek nektek, és megtudjátok, hogy én vagyok a ti uratok, istenetek, aki kiosztalak titeket Egyiptom nehéz munkájával. És beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt, és néktek mondom ezt örökségül, én az Úr. Aképpen szól a Mózes Izrael fiaihoz, de nem hallgatának Mózesre az ő a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt. Az Úr pedig szól a Mózeshez, mondván, eredj be, szólj a Fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsáss el Izrael fiait az ő földjéről. Mózes pedig szól az Úr előtt, mondva, íme Izrael fiai nem hallgatnak rám, hogy hallgatta hát rám a Fáraó, holott én is, én nehéz ajkú vagyok. És szól az Úr Mózeshez, és Áronhoz, és rendelőket az Izrael fiaihoz, és a Fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy hozzák ki az Izrael fiai Egyiptom földjére. Valóban elkezdődik a kivonulás, mert Isten meghallotta a népnek a könyörgését, és Mózesnek a történetét ismerjük. Nagyjából vissza kell, tehát itt a indulásnál Isten bemutatkozása előtti történetekre vissza kell menni, hogy Mózes végül is milyen állapotban volt. Mózes felnevelkedett, mondjuk így. Felnevelkedett, és méghozzá ott nevelkedett föl a Fáraó lányának az udvarában, a Fáraónak az udvarában. Magyarul elérkezett egy olyan korba, amikor Isten meg tudja szólítani. Felnövekedett. Nagyon-nagyon nem szoktuk arról beszélni, hogy hogy is szól a Biblia szereplőinek az élete, de akármelyik kiemelt szolgálatban és elhívásban lévő embernek az életét tekintjük, mindegyiknek ismerjük általában azt, hogy fel kellett növekedni. Maga Jesuva Hamasija is tanult ott a farizeusoknál, tanult az iskolába, a farizeusi iskolában. Azon kívül minden egyes nagyobb szolgálatra, Sámueltől kezdve, akit Isten kiválasztott valamire, olvashatjuk a történetében, tanult. Tanult és felnőtt. Felnövekedésnél viszont Mózes életében két dolgot el kell mondani, hiszen a tulajdonságai, hogyha felnövekedett, akkor bizony Egyiptomnak kellett volna lenni, hiszen magas fokú végzettséget kapott, és nagyon jó állást és helyzetbe került a fáraói udvarba. Igazából csodálkozni kell azon, hogy nem lett ő igazából egyiptomi, hogy nem. Istenek nem ez volt a terve, hogy ő egyiptomi legyen, de mégis a történetben ott van hátul a kezdeteknél, hogy volt egy lévita anya és egy lévita apa. És volt egy lévita anya, aki kösérte ott a Mózes ládikóját a Nílus partján, hogy nehogy elveszem a gyerek, aggódva kísérte. És ez a kísérlet odaig folytatódott és odaig fejlődött, hogy Miriamnak a tanácsára ő az anya lett a dajkája és Mózesnek. Ebben viszont van egy üzenet számukra, hogy bizony a nevelésnek mindig kettősnek kell lenni. Figyelmeztetés is. Ha Isten akar valamit a gyermekeddel, akar a mi életünkkel, akart a mi életünkbe. Mi nem húzhatjuk meg az Egyiptomot, és nem húzhatjuk meg a tanulást. Azonban akkor tud Isten igazából használni, és akkor tud Isten igazából olyan életet adni, mert számunkra is boldog lehet, és természetesen boldog, és természetesen szolgáló, hogyha mögöttesen ott van az, hogy lévita volt az apa és az anya. Lévita volt, tehát ismerte Istennek az akaratát, tehát kiválasztott nép volt a kiválasztott népen belül léviták, és ezt tanította az anya, és nevet adott a dolgoknak, és tanította az apa, hiszen itt a kettő elválaszthatatlan volt ebben a korban akárhogy is. Mégis arról szól, hogy kettős nevelés kapott Mózes. Megkapta otthonról Fomhaus, megkapta otthonról és megkapta Fáraótól is. És én azt mondom, ez a hívő embernek is alapvetően tudni kell. Nem lehet bezárkózni, hogy én zsidó vagyok, vagy akármi vagyok, és akármi vagyok. Nekem bizony ott kell lennem, ahova Isten rendel, és olyan szinten, és olyan magasságban, és olyan helyzetben kell élnem, mint akár a fáraó udvarában, vagy akár egy putriban, vagy akárhol. Meg kell tanulnom azt a közeget, ahol szolgálni fogok. Nem én találom ki, hogy hova fogok menni szolgálni, nem én fogom kitalálni, hogy melyik néphez fogok tartozni, nem én vagyok az, aki saját identitást gyárt magamnak, nem én vagyok. A kettős nevelésből tud Isten kincset hozni és másoknak, hiszen maga Mózes egyrészt Istennek az embereként figyelmeztető volt, mint olvastuk is, az Egyiptomnak, és ráadásul elfogadott. Mennyi üzenet van ebben is, hogy aki ismeri ennek a világnak a dolgait, és Isten elhívta, és megvan az alapja, hogy milyen szellemi identitása van Krisztusban, mennyire másképp tud dolgozni, és mennyire másképp tud egy elrendelésbe jelen lenni egy szolgálatban, hiszen aki nem tudja azt, hogy milyen közegben van, az nem tudja, hogyan szolgáljon. Tehát eleve benne van ebben a történetben az is, hogy a saját népem között szolgálni kell egy alap, hogy én ki vagyok, egy saját identitás kell. Azon kívül, hogy hol van az én saját népem, ismerni kell, teszem azt most Európának az egész működését és lényét, hogy hogy működik Európa. Nem lehet egy idegen valaki, jöttem valahonnét és így szolgálok, nem lehet, hiszen nem ismeri a helyi szokásokat, helyi állapotokat, szellemi, lelki és tényezőket nem tudja összerakni. Ez én szerintem nagyon pontos, hogy például zsidó között csak zsidó szolgálat, ugyanakkor ismernie kell a kereszténységet, ugyanakkor ismerni kell azt a közeget, ami társadalmi szinten is benne él, de mégse része. Hiszen Mózesnek az életében ez látszik, hogy hiába nevelte föl, adoptálta szinte a fáraó lánya, hiszen olyan pici volt még, hogy adoptálhatta is igazából, és mégse lett egyiptomi. És ennek az egésznek az az áldása, hogyha én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megtalálja a saját identitását, ami nem más, mint a szülőnek az identitása, mert a jót és a rosszat egyaránt lehet örökölni, egyaránt lehet majmolni és megkövetni, és azzá lenni a szülők. Ha nincs meg otthon a jó identitás, akkor a rossz ugyanúgy átörökölődhet, és ez nem genetikus átok, hanem utázás kérdése. Mózes életében ott van, hogy a szülők nem hagyták el a gyereket. A szülők adtak identitást. Adtak identitást, mi több, a többi gyerek is megmaradt az identitásban, Áron és Miriam is, tehát megerősítő volt a testvéri kapcsolat is Mózesnek a későbbiek során, mert egy volt. A család az egyiptomi másság miatt, hiszen azért jóval magasabb pozícióban volt ugye Mózes mind a két testvére, ebben a másságban is mégis megvolt az azonosság, identitás azonosság. A három testvér, Áron, Miriam és Mózes közepette. Amikor itt megszólítja Isten Mózest, tudjuk az ő elhívását is, én úgy gondolom, hogy ki kell mondani, Isten csak azt tudja elhívni, és azt tudja szolgálatba állítani, aki tudja, hova tartozik. Mert csak a hova tartozás után adhatja meg, hogy ezt tedd. Ezt mond. Természetesen Mózesnek más a helyzete, mint egy mai vezetőnek, teljesen más a elrendeltsége és a kiemelés a népéből, de mégis valahogy az első törvényt már is Mózesnek kell megtanulnia, amikor Isten bemutatkozik, hogy ismertek engem az ősatyák teremtőként és mindenhatóként, de most itt megmutatom magam, hogy én vagyok az Úr. Az örökkévaló Isten. Az örökkévaló Isten bemutatkozása egyben egy hatalmas nagy pecsét Izrael életén, épp úgy mond Mózesnek az életén, hogy én most nem egy valami kis esetben akarok mindenható lenni, nem egy problémát akarok megoldani, nem azt akarom megoldani, hogy kigyere Egyiptomból, és akkor megy minden tovább, szuper, hanem itt már örökkévalóság. Egy fokkal más történik, a mindenhatóságnak a eseti szakasz, életszakaszhoz fűzött csodái és jelei és Istennek a működésén túl Isten azért mutatkozik be örökkévalóként, mert innét egy örökkévaló terv kezdődik, innét kezdődik Istennek az örökkévalók akaratának a beteljesülése, kiemelem onnét ezt a népet. Itt folytatódik, amit ők egy kicsit elrontották József idejében, hiszen beragadtak Egyiptomba, nem kellett volna, bár Isten tervében ez is benne van. És a megoldás Isten kezében van, Isten már örökkévalóként mutatkozik itt be. Ez egy nagyon nagy fordulópont a világnak a történetében, épül mi Izraelnek különösen a történetében, de az első törvényt mindenképpen meg kell érteni. Szeresd a te Istened. Ezben az egész történetben így kezdődik, Isten bemutatkozik, én vagyok az. Bemutatkozik, és nem úgy mutatkozik be, én vagyok a hatalmas, hanem én vagyok az, akit téged szeretlek, és elhangzanak ezek az ígéretek, amiket Peszak estéje, Széder este a zsidóság mindig is elismétel. Az, hogy kiviszlek, az, hogy megmentelek, ott van az az öt pohár, amit a Széder este a zsidóság emlékpohárában ott van, és megemlít. És népem, mi fogadlak, ez az utolsó ígérete, népem, mi fogadlak, fogadlak. És ebben is van egy üzenet. A nép egységes volt. Nem abban volt egységes, hogy hajlandóságot mutattak, hogy úgy, ahogy van, itt az Isten, aztán indulunk, hanem az akaratban voltak egységesek. Akaratban voltak egységesek Istennek, néha azért vannak ilyen kis rákényszerítő szeretete is, hogy ad egy kis bajt, hogy egységes legyél önmagaddal. Önmagaddal, és utána mással, és utána maga Krisztus testében legyen egységben az ember, és ez nem azt jelenti a jutalmazás, az áldásoknak a területe. Sokszor az az áldás nekünk, hogy bizony a bajban mindig is egy nép összetart, akár a magyar népre gondolok, a háború után is, vagy a háborúban is, akárhol is, mikor baj volt, akkor összetartott a nép. Utána, mint a válaszok nép életében is látszik, bizony széthullottak ezek a kapcsolatok, és majdhogynem ellenség lettek Magyarországon is az emberek, amikor a baj megszűnt. Amikor viszont erről beszélünk, nem profétál az ember, és nem szeretné különösebben esse, de amikor súlyosodik, és szinte mindenhol már csak a bajt látjuk, és az ismeretlent, és a félelmet, és mindent, akkor kicsit bátor gondolat, de mégis kimondom, lehet, hogy Isten megint beszorítja az ő népet, hogy tanuljon meg imádkozni. Lehet, hogy ezt a dőfös és mindenféle önigazságot és önhasznot kereső népet úgy, ahogy van, beszorítja egy kicsikét. Engedi a saját bűnébe, hogy bekerüljön az egyiptomi fogságba. Engedi, hogy a mostani kereszténység ennek a fogyasztói társadalomnak és egyéb jelszók alatt levő rabszolgáságnak a része legyen, hogy megtanulja sírni. Hogy megtanulja a fájdalmat, hogy megtanulja azt, hogy milyen Isten nélkül lenni, és megtanulja emlékezni, hogy mit is mondott valamikor Ábrahám, Izsák és Jákobnak Isten, és most itt állunk a népként, itt vagyunk a leszármazottként, és fogalmuk sincs, hogy mi lesz holnap. Fogalmuk sincs, lehet, hogy Istennek pont most éljük meg ezt a megőrző kegyelmét, amelyben benne van, és most is benne van, de már csak a maradéknak, ugyanaz, amit itt olvashatunk, és ugyanaz a Peszaki üzenetben, Széder esti üzenetben, amit Isten itt elismétel. Amnak elakáért mondd meg, Izrael fiának, én vagyok az, aki kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkája alól, megszabadítalak, megmentelek, népemmé teszlek, és beviszlek. Ezek az Istenek az ígérete ebben a szorult helyzetben, és nem azt mondom, hogy majd megfoglak, hanem határozottan kiviszlek. Akár akarod, vagy akár nem, az én akaratom felül fogja írni a te akaratod az emberit, mert a te tehetetlenségedben, fájdalmadban, egyiptomi bezártságodban bizony nincs más lehetőséged, megtanulsz imádkozni. Mert Isten megérintett bennünket a testi, lelki hiányunkban és fájdalmunkban épp úgy, mint mást, csak simán, de Istennek az eszközei között ott van, amit használt, és amit maga elkövetett Izrael népe, hogy bizony szüksége volt arra, hogy kivigye, szüksége volt a szabadításra, hogy Isten megmutatja nekünk, és annak idején is megmutatta, tudom, hogy szükségetek van, nem arra, hogy imádkoztak, hogy arra azért, hogy szűnjen meg a rossz, hanem gyere ki onnét. Nem azért kell imádkozni, hogy Magyarországon, amelyben a világban jobb legyen, hanem emelj ki onnét. Azért, hogy vigyék innét. Nagyon sokszor rosszul imádkozunk, hogy legyen már változás, legyen már béke, legyen már nyugalom, meg ne kelljen félni. Isten nem azt mondja, hogy adok neked ezt meg azt, hanem kiviszlek abból, a háború zónából, ahol csak békétlenség van, ahol csak háború van, ahol csak félelem van. Onnét viszlek ki. Nem azt mondja Isten, hogy én majd Egyiptomot szépen megtérítem, mint sokan imádkoznak, hogy térjen meg az egész Európa, meg az iszlám, meg mindenki, hanem Isten azt mondja, hogy kiviszlek onnét. Kiveszlek onnét. Látni fogod, mert látta. Mert látta Izrael népe ott, mi történik Egyiptommal, és ebben is Isten megadta azt, hogy tehetetlen. Nem tudott. Érettük imádkozni, hiszen valahol jó barátságok is voltak, mint később az edényeknek az ajándékozásában kitűnik ez. Nem szólhatott. Istennek a tervébe senki nem szólhat bele. Istennek a tervébe, amit Ábrám, Izsák és Jákobbal kötött, és mindenhatóként vele volt, ez örökkévalóként már nem diktáltam, parancs Krisztusban, és az akarat, ez stabil, állandó és megmásíthatatlan. Tehát amikor megtanulunk ott imádkozni, és jól imádkozni az egyiptomi fogságba, akkor Istennek egészen más a válasza, amit kérsz, már rég eldöntötte. Rég eldöntötte. Kivészleg. Miért? Mert Ábrámnak, Izsáknak és Jákobnak ígértem valamit. Te még azt se tudod megszüntetni. Az, hogy Krisztus testére nekem van ígéretem, vagy Izrael népére van ígéretem, még azt se tudod megszüntetni. Te fogod kérni, hogy Krisztus teste meneküljön meg, és ígéret szerint kerüljön oda, hova Isten viszi valamikor önmagához, és a zsidósággal kapcsolatosan is. Ne azért imádkozzá, hogy béke legyen, és ne azért legyen imádkozzá, hogy ne lőjenek Jeruzsálembe, hanem ne érje el a választott népet az, ami következik. Ha szellemben, akkor szellemben, ha lélekben, lélekben, hogyha lőnek, akkor pedig ne ott legyen pont akkor, hanem legyen ott, ahol védelemben van. Felnőtt Mózes, és tényleg itt a kérdés, hogy felnőttünk-e már? Egyáltalán Isten meg tud-e bennünket szólítani abban, hogy itt vagyok Istenem. Megtanultam a leckét, tudom az egyiptomit, tudom azt, hogy ki vagyok. Meg tud-e szólítani bennünket Isten úgy, hogy én tudom, hogy Mózes vagyok. Én tudom. Isten megkeres ott az égő csipkebokornál is, és megkeres sok rendkívüli helyzetben is, de mégis az első kérdés az, hogy én magam tudom-e, hogy ki vagyok. Mózes tudta. Mint később bebizonyosodott, egészen köztörvényes módon is tudta, és egészen kemény módon is meg akarta élni az identitását. Ezt megmutatta, amikor beleverte a homokba a delikvenset, és aztán utána a saját testvéreit is megismerhette, amikor vádbeszédet mondtak róla. De a kérdés valóban, tudom-e, ki vagyok? És Mózesnek a történetéből vissza is jön ez a kérdés, és jól használom ezt az identitást. Hiszen Mózes is csípőből, erőből, ököllel oldotta meg a kérdést. Tényleg, tudom-e azt mondani, ez nem az én ügyem, hanem ez Isten ügye. Nem az én ügyem, nem nekem kell ítélkezni és bíráskodni. Tudom-e így megélni, hogy Isten nem azért tett engem a víz tetejére, hogy megfulladjak, és ott bebizonyosodott. És nem azért ért utol a nővérem, és utána az anyám, hogy szoktassa. És nem azért tanultam én Egyiptomban, hogy én most én legyek az alkirály, főkirály, mi egymás. Tudom-e ezt, hogy az életünkben miért történtek dolgok? És elfogadom-e ott a visszatején a ládát, és elfogadom azt, hogy most szuper jól megy az egy fáraó jönnek az udvarába, és ha a Potifár nével összeszűröm a levet, akkor egész jó buli lett volna, egész jó kifizetődő dolog lett volna, hiszen akkor ebből még lehetett volna profitálni, és hatalmi, vagy anyagi, vagy bármilyen szinten, de dicsőségben mindenképpen, mert egy nővel több van a rovásírás szerint. Mindenképpen ott van, hogy tudom-e, hogy nem az a dolgom. Ott kell lennem, de nem az a dolgom. Ott vagyok Egyiptomban, de Isten nem ezt mondta az őseimnek. Tudok egy csendbe lenni, hogy Isten szólaljon meg, és ne én kezdek el terroristát játszani, vagy partizát, vagy valami hős felszabadító harcost. Tudok-e úgy lenni, hogy ott van egy nép, aminek nem vagyok a része, és mégis a része vagyok, hiszen Mózes a zsidó nép közepette nem volt elfogadott. Mégiscsak. A kettősségében mégiscsak ott volt. Az a zsidó, aki éppen nem azt a körülményeket kapta, mint ilyen. Neki nem kellett vájkot vetni. És ott az a zsidó, aki meg behódolta a fáraónak, és a fáraónak a bérence, vagy utódja, vagy akármilyen magasrangú pozícióba fogja helyezni, az is egy távolságtartás. Tudok-e úgy szolgálni a népem felé, hogy elfogadom, ha nem fogadnak el, akkor is a küldetésemet elfogadom. Elfogadom, hogy mennem kell ahhoz a néphez, aki engem nem fog elfogadni, pedig a vérem. Ahhoz a néphez kell mennem és bizonságot tenni, aki fölnevel, de semmi köze hozzá. Tudok-e így szolgálni, és az elhét nagyobb elhívások mind erről szolgálnak. Úgy kell szolgálnom, hogy nem vagyok része annak, aki felé szolgál. Ez apostoloktól kezdve mindenhol érvényes. Maga Jesuáról is érvényes, hogy zsidó volt, de nem volt zsidó. Hívő volt, de nem olyan hívő volt. És mindenhol lemondható ez, hogy tudok-e más lenni ott, ahol bizony, könnyű megoldás lenni, ha ugyanannak lennék, mint ők. Könnyű, úgy könnyű lenne. Tudok-e különb lenni, különcebb lenni, és más lenni egy nép közepette, amelyik nem fogad el ott szolgálni, amelyik furcsán néz rám, mert miért nem lettél egyiptomi, miért nem lettél a sikereknek a kovácsa és megélője. Tudok-e úgy élni, hogy nagyon jól lett volna a lehetőségem a világban, de nem tehetem. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok feladatom van, mint Izrael népéhez tartozónak, de nem az én népem mégsem, mert ők nem fogadnak be. Tudok-e egyáltalán ott állni Isten előtt, hogy ebben a helyzetben a kettős identitás esetében tulajdonképpen nincs identitásom, csak félidentitásaim a mások szemében. Zsidó aki, egyiptomi aki. Tudok-e abban az áldásban valóban szolgálni, amely fölöttem nem uralkodik, de mégis részemnek kell, hogy legyen? Tudok-e úgy gondolkodni, hogy tudom, de nem használhatom, mert nem az enyém? Tudom-e az ismereteimet az igéből, vagy bárhonnét, a Bibliából is elővenni, hogy tudom, de nem az enyém? Tudom, de nem az enyém. Tudok-e ilyen elhívásban úgy lenni, hogy sokat kaptam Istentől, de nem használtam csak nekik, és azt is csak töredékében, hiszen nagyon meg kellett Mózesnek ismerni a népét és magát a Fáraó udvarának a működését, hogy egyáltalán tudja a népe és Isten között elvégezni azt a feladatot, amit ő adott. Mózesnek így az élete, én úgy mondom, hogy eléggé kemény leckéket kapott és nevelést kapott, de ha arra gondolok, hogy a Bibliában csak ilyen emberek, akik előre vitték Isten népének az üzeneteket és a bizonságokat is, én gondolkodtam ilyen rossznak tűnő időben, mert nem rossz ez az idő, hiszen tél van, hogy Jánosnak mi volt az egészben az a buli Patmoszon, ott van reumásan, éhesen, szomjasan, be van zárva az esős időben, hogy egész évben 300 napig esik az eső, semmilyen létbizonsága, és ő mondja ki a világnak a legnagyobb üzenetet a Jelenések könyvében. Most mi ebben? Mennyire kell annyira elkülönülni ettől a világtól, amit Isten ad elkülönülést, hogy tudjál adni valamit ennek a világnak? Mennyire kell szabadnak lenni egyik embertől, másik embertől azért, hogy a tuti bocsánat, úgy mondja, a tiszta és szentet tudjad mondani? És Mózes ezt érte meg. Ezt érte meg azzal, hogy ide is tartott, oda is tartott. Mondhatni, hogy Egyiptom is volt, mondható az, hogy a zsidó népnek is, Izraelnek is a tagja volt. Mondhatja azt, hogy nagy is volt, mondhatja, hogy kicsi is volt, mikor pucolnia kellett az apósához. Mindenfélét elmondott. Olyan, mint egy karmester, aki minden hangszeren játszik, és mégse tud zenélni. Minden volt, és mégse volt semmi. Vagy mégse volt az, egyik se, nem az övé volt, amelyik részleteiben itt van. Azonban itt a Istennek a szava mégis folytatódik tovább. Beszéljünk Izrael népéről is. Mózes hűséges volt ebben, hiszen mondhatnám, hogy könnyű hűségesnek lenni, mikor a levegőbe vagy mert sehova se tartozol, de milyen nehéz, mert a senkinek beszélsz, nem a népednek, csak a félidentitású népednek, azoknak, akik nem fogadnak el teljesen, de mégis oda tartozol. Mégis itt beszélni kell Izraelnek az állapotáról, Mózesnek itt a panasza megint. Mondtam én. Na de hát ezek. Mondtam én, és itt van az üzenet, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt nem hallgatnak. Na, kedves, a mai Mózes jelöltek, bár Mózesből is ilyen magas kiemelés már nincsen Istennek a rendjébe, egy különleges kiemelés a népből is és a történelemben is. Tényleg lehet-e úgy szolgálni, és tudomásul tudjuk-e venni, hogy a korunkban ez a kettő totálisan jelen van. Totálisan itt van a kemény szolgálat, és itt van a kis lelkűség. Én nem hiszem, hogy ha 10-ből előveszek 10 embert, abból talán egy meg tudja mondani azt, hogy nem nehéz az élet. És nem biztos, hogy egy ember, aki azt mondja, hogy hát én nem tudom, nem tudom, mi lesz ebből. Ugye itt van ez a kettő. Itt van ez. Hiszem én, mit mond Isten, de hát olyan nehéz az élet. Hiszem én, mit mond Isten, csak nem hiszem, hogy lesz ebből valami. Ezek a mindennapok izraeli állapota, Izrael népének a jellemző állapota. És ebben jön az utasítás, szólt. Szólt. És ebben az utasításban meg kell érteni, hogy ráadásul ott kell szólni, a köztudat, hogy nem fognak hallgatni rám. Hiszen erőben, hatalomban a fáraó még nagyobb. Erőben is hatalomban a sátán az a világon a legnagyobb úr. Akár tetszik, akár nem. Itt nem csápolunk, hogy majd elzavarjuk a sátán, meg egyéb. Örüljünk, hogy élünk. Ezzel nép is örülhetett, a fáraó nem hozott egy törvényt, hogy likvidálja az egész népet, bár nem tehette volna, ismervén Istennek az akaratát. De ott van a mindennapos kísérőnk és mindennapos akadályunk, mi majdnem, mint egy Jerikó a tovább lépéseinkben. A kislelkűség és a totál le vagyunk szipolyozva. Erről szól az Istennek a ellenfelének a mai tevékenysége. Erről szól a sátának a mai teljes munkája. Azt akarja beültetni, hogy soha nem lesz semmi. És ezt a félelemmel lejátsza, és ezt a félelembe tartott emberiség nagyon jól tudja, a kislelkűség állapotába kerül, és a kislelkűségben annyit tud magának profitálni, hogy mond valaki valamit, valamik egyház, vagy valamik alkalmazottja, vagy valami ember, mond valami szépet, de a megoldás nincs benne. És a sok-sok ígéret, és a sok-sok meg nem fogható, és sok-sok illegitim ígérgetés, a sok-sok karizmatikus szédítés, és sok mindenféle múltban mutogató emlékezés, hogy milyen jó volt, és máról nem beszél, ezek mind a kis hitűséget növelik. Mind azt a kis hitűséget, amelyik ma már egy általános jelenség. Hiszen a félelembe tartás, akivel szikrány félelem van, már csökkent a hite. Az egész világban a kis hitűség alapvetően jellemző. És amikor tényleg itt van ez a munkának a frontja, vagy most nem tudom, mi a mostani neve, nem munka frontja van, mi van, most már elfelejtem lassan, versenyszféra van, nem tudom milyen szféra, valahol menjek, de kozmikus képlet ez előttem. Amikor a versenyszférában van, akkor nem arról beszélek, én versenyszféra, hanem arról beszélek, hogy totál ki van fosztva, ha mindenben, minden erejétől megfosztott emberek, akik az emberi erőforrások történetét élik meg. Az emberi erőforrások már mind ki vannak apasztva. Már mind-mind. Sőt, a mai nap eszembe jutott egy régi szomszédom, aki versenygalambjai voltak, és akkor mindig vasárnap rettette őket, vagy érkeztek haza pontosabban. És vasárnap általában 11 óra tájban mindig átszólt, hogy kész a galambot levesnek. Na most a történet én nem igen szerettem, a másik meg nem igen szimpatizáltam vele a kérdése, hiszen a galambok ugye jöttek Pozsony, Bécs, akármilyen nagyobb távolságokból, és ugye a készletét, vagy hogy mondják, az állományát a galambász ugye még jobbá tegye, ne legyen selejtes szaporulat. Úgy, ahogy van, egy csorog galambok közül, bocsánat, hogy a szóért, az utolsó tizet mindig kitekerte a nyakát, és oda akartak nekem adni levesnek. Na, körülbelül ezt érik meg galambocskáim, hogy most a verseny szférában is szépen repül galambó, és aki nem bírja a végén, ki lesz tekerve a nyaka. Ha nem vennéd észre, már félig körbe is fordították a saját nyakadat. Arról nem beszélve, hogy nem is kell postagalam, arról nem is beszélve, hogy az egész versenyzés nem is szükséges, arról nem beszélve, hogy az egész a sátának a mai postagalamb játéka itt van, hogy kifárasszon és elejtítsen. Mert itt csak a harca lényeg, csak a teljes odaadás, győzni, és hogy minek azt majd később megmondják a pokolba, hogyha elhitted. Már egy darab így, mert nem sokáig fogsz működni. Tehát a történet az, hogy ezt éljük meg, ezt a kis hitűséget, ezt a totális leterheltséget a semmire. Mint a postagalambok, hogy repültek, és a jutalom az, hogy kitekerték a nyakukat. Az a világot éljük meg. És a kis hitűség ott van, az állandó félelme, hogy ha odaérek, kitekerik a nyakamat, vagy nem. Nem tudom, volna persze a munkád, majd gondolkodj el, hogy hogy repültékem galambocskám, utolsó lettél, vagy első, ez a kérdés. És ebben a korban mégis szólni kell, mint Mózesnek szólni kellett, Isten küldött. Tudom-e azt, hogy Isten azokat, akik felnőttek, azok, akiket megtanított, kipróbált, azokat, akik szembesítette azzal, hogy nem te fogod az igazságot érvényesíteni, azokat tudja használni arra, hogy elküld olyanokhoz, akik téged igazából nem szeretnek és nem fogadnak be, akikkel nem vagy igazából ráható, követendő példaként felettük lévő, azokhoz küld el, hiszen a fáraót is érinthetetlen Mózesnek emberi értelemben, és a saját népe is. Tudok-e így szót fogadni Istennek, hogy el kell mennem? El kell mennem, és mert Isten mond, azt mondani fogom. És akkor utána történik az, hogy Isten rajtam keresztül üzen a fáraónak, üzen, ha ezt teszed, azt teszed, azt teszed. Az előbb beszélgetünk pontosan arról, hogy Istennek a dualizmusában, a teremtettségben és a mai világnak a működésében is fontos az, hogy ott legyen a jó és a rossznak az ellentéte. A fáraóval nem megbeszélt Isten. A fáraónak üzent. Előtte a filiszteusok királyának az ősatyák idejében szólt személyesen. És ezeket a változásokat kellene megérteni. Ma Isten úgy, ahogy van, személyesen beszél az övével, de ami nem az övé, azzal nem beszél, annak üzen. És akinek üzen, az te vagy. Ha ugyanúgy felnőttél, mint Mózes, ha ugyanúgy nem vagy senki, és mégis vagy, mint Mózes, ha ugyanúgy ismered mindazt, akihez küldött Isten, mint Mózes, akkor tud téged használni. Akkor tud. Ezt a kort éljük, amikor Isten elengedte már. Elengedte a világ történelmét úgy, hogy az eszközökre van szükség. Arra, amikor Isten küld valakit ebbe a világba. Az ő örömhírével. Az örömhírével azért, hogy nem jobb lesz, meg szebb lesz, hanem az, hogy Isten igéje ma is érvényes, és be fogja fejezni. Mert Isten igéje az, hogy a sátánt úgy, ahogy van, nem csak legyőzi, hanem likvidálja, megszűnik. És most kellene érteni, hogy jelen pillanatban a szolgálatunknak a legtöbb munkája jelenleg az, amikor abban kell dolgozni, és arra küld Isten, hogy a sátán munkáit lerontani. A lerontás pedig annyit szól, minimum nem működök vele együtt, utána előveszem Istennek a törvényét, rendelkezését, egyebet, hogy kegyelmet kaphasson valaki, kérje azt, amit Isten direktben megígért Izrael népének. Kiviszlek, és tovább, a széderestén elhangzó ígéreteket. Népemmé teszlek, és beviszlek. Tudod, ez az első evangélium, és a legnagyobb. Ez Isten igéje. Kiviszlek, és beviszlek. A többi az csak átmeneti állapot ezen a földön. Az, hogy te hogy élsz a kiviszlek és beviszlek állapotában, ott lehet áldás és átok, ha ismered Isten törvényét és végrehajtási utasítását, és aszerint élsz vagy kérsz kegyelmet a bűneidre, az a földi életedre vonatkozik. Igen szomorú, hogy Mózesből igencsak kevés van, és igen szomorú az, hogy Mózes füleit kevesen használják, amikor a hétköznapok bugyuta dolgaira keresik a megváltásokat, miközben nem beszélnek arról, amit Isten közvetlenül mondott Mózesnek. Az ő ígéretét, ami Istennek az igéje. Istennek ez az igéje, kivisz a sátánnak az uralma alól, de kérned kell épp úgy, mint annak idején a válaszolt népnek, és bevisz oda. Alfától az omegáig szól Istennek az igéje. A többi az semmi más, mint a törvénynek a tanítása, ami gyakorlatban természetesen Mózes idejében is elkezdődött. Az önállóság, amikor a nép a gyerek korából felnő, akkor utána következik az, hogy gyerekkorában Isten elnéző volt, betakarta előtte, fölötte, mögötte ment, de amikor átért az ígéret földjére, onnéltől saját lábára kell állni. Mindegyikünknek saját lábára kell állni. Alapvetően legfontosabb, ismerd meg Isten igéjét, ismerd meg azt, hogy Istennek mi a terve a világgal, nem veled. Nehogy már azt gondolod, hogy te vagy a világ közep, és te vagy a világ. Istennek a teremtett világgal az a terve, hogy a mennyben legyen rend, hogy a sátán végre meg legyen ítélve, és ezt az életet itt a földön lent, az ő törvényé által folyamatosan tisztulásra, szabadulásra, megszentelődésre megélhetjük, de nem teljesen szent az életünk, hanem egy folyamat. És ez a folyamat pontosan arról szól, amit itt Mózesnek mondott, kiviszlek, beviszlek, pontosan ennek a folyamata. Meg akar szabadítani, népévé fogadni, és amit felolvas az ember, és amit széderestek mindig is hallhatunk, emlékezetként a zsidó népnek a szájából. Tehát kész vagyok-e arra, hogy Istenek meghalljam az igéjét? Nem a törvényeit, az képesek vagyunk, mert itt fáj, ott fáj, meg ez a baj, meg az a baj. Próbálunk jól csinálni, csak egy baj van, ha Isten igét nem ismerem. Abban a pillanatban a törvények közül a szabadon választott készletből, millió variációból, teológia, dogma, akármi alapján íródott egyházi-fegyházi törvényekből válogathatok, de nem ez a kérdés. Az alapvető tudom-e, hogy Istennek van igéje, ami rám is vonatkozik, de mindenkire. De mindenkire. Erről beszéljek saját magamnak. Erről akar Isten mindig is megállítani. Itt vagy, rossz az állapotod. Enyém vagy, akkor az ígéreted áll. De ennek megvolt az előzménye. Izrael népe néppé vált már ott. A nyomorúságában egységesen imádkozott, egy dologért imádkozott, szabad akart lenni. Ezért. És Isten igéje így tesz szabaddá, hogy a sátántól szabadít meg. Nem a bajaitól, nem a félrelépéseitől, az csak itt a földi életnek, úgymond a kötelező sétálása, Isten igéje a sátántól szabadít meg. Úgy, mint a fáraótól, Isten megszabadította az ő népét.